imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, és magasztalunk téged azért, mert mindenható Úr vagy, ég földnek teremtője, az univerzum fenntartója. Köszönjük, hogy egy ilyen hatalmas Isten a mi édesatyánk. Köszönjük, hogy így lehetünk együtt, Urunk, hogy testvérek vagyunk, a tieid vagyunk, és köszönjük, hogy ma is biztatni akarsz, buzdítani akarsz, szólni akarsz hozzánk. Nyisd meg a szívünket, Urunk, és kérünk, hogy áld meg igédet és testvéri közösségünket ezen a délelőttön. Segíts, Urunk, hogy minnyájan jobban megértsünk téged, és több odaadással legyünk készek szolgálni neked. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Isten igéjét fogjuk olvasni, kedves testvéreim, ahogy írva találjuk az első Zsoltárban. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében, mert tudja az Úr az igazak útját.
Thank you.
Kedves testvéreim, egy néhány percig fordítsuk tekintetünket Isten igére, a felolvasott igére, ami nagyon, de nagyon sokat mondó. És bár rövid az idő, illetve kevés idő áll rendelkezésemre, de el szeretném mondani azt, amit a Jóisten elmondott nekem. Az első Zsoltár, a Zsoltárok könyvének a bevezetője. Mint ahogy minden költeményes könyvbe, vagy énekkönyvbe általában az első ének, vagy az első költemény, az meghatározza a többinek a témáját. És ilyen szempontból az első Zsoltár lehetne úgy is mondani, hogy összefoglalja a 150 Zsoltárt. Valószínű, hogy Esdrás foglalta így könyvbe a Zsoltárok könyvét, de nem tudjuk ezt biztosan. Mindenféleképpen, ha Esdrás tette ezt, az Úr felhasználta, ő tudós ember volt, teológus volt, az írásokban jártas ember volt, és nagyon közel állt az ő népéhez. Nagyon érezte, át tudta érezni, hogy mit érez az az ember, aki fájdalomban van, aki problémák között van, és a Jóisten ihlette ezt az embert, és a Zsoltárokat úgy válogatta össze, és úgy tette ebben a sorrendben, hogy ez sem véletlen. Tehát ez az első Zsoltár elmondja a Zsoltárok könyvének a témáját. És bár a testvérek úgy látják, vagy fogják látni, vagy nézték eddig is, hogy a boldog emberről van szó, de tulajdonképpen ez a Zsoltár nem csak a boldog emberről szól, hanem kétfajta embercsoportról szól. Az egyik ember valóban a boldog ember, valóban a hívő emberről van szó, de van szó a gonoszról is, arról, aki hitetlenül viselkedik, hitetlenül él. És a Zsoltárok könyvében ez a két embercsoport, ez végigmegy. A hívő ember vigasztalást és áldást kap Istentől, a gonosz az mindig büntetés, az mindig problémákban van, és ez a két nagy téma végigvonul a Zsoltárok könyvében. Nem véletlenül az sem, hogy a Zsoltárok könyve a Biblia közepén van, mondta valaki, hogy a Biblia szíve. Legfontosabb, legpontosabb leírása annak, hogy mi van az emberi szívben, milyen küzdelmek vannak. Igen, de akkor hasznos ez, ha ezeket a küzdelmeket, ezeket az imádságokat, énekeket elmondjuk a Jóistennek. Most tehát az ember életéről van szó. Két embercsoportról, az életük forrásáról, az életük tartalmáról és az életük végéről van szó. Nagyon röviden ennek a Zsoltárnak alapján egy kicsit mindegyikről. Az életük forrásáról, honnan táplálkoznak, honnan vesznek erőt. Ez olyan, mint a fának a gyökere. Ez olyan, mint amikor táplálkozik valaki, erőt merít. Honnan merít erőt egyik vagy a másik? Hát sajnos, hogy az egyik fajta ember és embercsoport a világ folyása szerint jár, és a világ szerint él, és ezért mondhatjuk úgy, hogy a világból táplálkozik. A világ szellemiségéből, a világnak a viselkedéséből, és ez nem jó. Ezt el kell kerülni, a boldog ember el is kerüli. A másik ember, a boldog ember, az életének a forrás, az életének a gyökere, az az Isten beszéde, az Úr törvénye, az íge. Melyik a te életednek a forrása, a tápláléka? A világ, vagy az íge, az Isten igéje, az Isten beszéde? Azok, itt egy nagyon szép leírása van, ha lehetne így mondani, a világnak, hogy mi a világ. Sok megfogalmazás van ennek így a Bibliában, de itt arról van szó, hogy a gonoszok tanácsa, a bűnösök útja és a csúfolódók széke. Így néz ki a világ. Ezt látjuk. Rádióba, tévébe, újságba, ez folyik. Minden csapon ez megy, mondta valaki. Ez folyik. Reklámba, komoly zeneműsorba, mindenütt ez megy. Másféle koncerten is ez megy. A világnak a folyása. És aki ebből táplálkozik, aki e szerint él, az nem léphet rá a boldogság útjára. És hogy van az életünk? A gonoszok tanácsa szerint? Vagy a bűnösök útja? Vagy a csúfolódók széke? Ezt látjuk, ez fontos. Ne így legyen.
A világ elmúlik, és mindaz, ami rajta van, el fog múlni. Semmit nem visznek az emberek magukkal. Nem. Oda csak a lélek megy. És ezért el kell válni, el kell szakadni a bűnös nemzetségtől. És ragaszkodni kell Isten törvényéhez. És gondolkodjunk el ezen, hogy el tudjuk-e mondani, hogy az Úr törvényében van gyönyörűsége? És az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal? Ez jellemző az életemre? Ez a zsinór mérték? Ez a tartás az életemben? Ez ad erőt? Vagy az emberek véleménye, mit mondanak, merre járnak, most arra megyek? Vagy az Isten igéje? Aki igazán akar élni, boldogan akar élni, az elválik a világ szellemiségétől. És nagyon, de nagyon élvezi az Isten igéjét. Így van ez a te életedben is. Az életnek a tartalmáról is szól ez az ige, ha lehet ezt így mondani, mert nem minden esetben. És van két hasonlat, nagyon egyszerű hasonlat. Az az ember, aki a világ szerint jár, az olyan, mint a pólyva. És mindnyájan láttunk már pólyvát, és tudjuk, hogy milyen. Az az ember, aki az ige szerint jár, az azt mondja, olyan, mint a fa. Két hasonlat, két kép van előttünk. Gyönyörű és sokat mondó. Az egyszerűségében, de a nagyszerűségében. Hogy a pólyváról mit lehet elmondani? Élettelen, száraz és üres. Épp a lényeg hiányzik belőle a búza. Ezért mondtam, hogy lehet élettartalomról beszélni. Igazából ebben az esetben nem lehet. Hát de miről beszélnek? Mire törekednek? Hát csak a külső. Ezt tudják felmutatni. A külsőség. Hogy milyen imát mondtam, hogy ott voltam mindig, hogy mennyit adtam. Hogy milyen jó ember vagyok, milyen házam van, meg nem tudom én mit. Külsőségek. És nincs semmi bensőség, nincs semmi lelki. Nincs. És lehetne folytatni, hogy így ez a pólyva álhatatlan elfogja, elviszi a szél. Nagyon idegesítő, akkor, amikor az embernek a ruhája alá megy, nagyon, de nagyon bosszantó, nehezen lehet ettől megszabadulni. Ilyen az az ember, aki a világ szerint jár, hogy egyszer itt, egyszer ott, nem lehet számítani rá. Így nem lehet élni, ez nem a boldogság útja. De vannak olyanok, akik így élnek. Hála jó Istennek, hogy vannak olyanok is, akik úgy élnek, és úgy néznek ki, mint a fa. Élő, gyümölcsöző. És testvéreim, mi, akik ebben a környezetben, ezen a vidéken élünk, szinte nem tudjuk igazán felfogni, hogy mit jelentett egy zsidó ember számára, meg ott a közel-keleten mit jelentett a sok pusztaság, a nagy melegben egy zöld fa. Hogy oda menni a zöld fa árnyékába, és ott azon még gyümölcs is van. És ott megpihenhetek, és ott beszélgethetek. A zsidó emberek ilyen fák alatt, általában fügefa alatt szokták tartani az áhítatot. Elcsendesedtek, Bibliával foglalkoztak. Mondta is az Úr Jézus az egyikről, hogy igen, láttalak a fügefa alatt. Ott voltál, ott elmélkedtél. Vagy akkor, amikor megfáradva ledőltek egy fa árnyékába, ez nagyon, de nagyon jó volt, kellemes volt, keresett volt ez. Nézzétek meg ezeket a képeket a közelkeletről. Szikla, pusztaság, és ott valahol egyszer-egyszer egy-egy fa, vagy egy pár fa. Nagyon sokat mond, és azt mondja az Isten igéje, ilyen a hívő ember. Hogy alig várja az utazó ezen a földön, hogy találjon egy ilyen embert. Hogy beszélgessen egy ilyen emberrel. Hogy mondjon valamit egy ilyen embernek, vagy az az ember mondjon valamit neki. Le tudja tenni a terheket. Felszabadul nagyon sok minden problémától, mert ott volt az Úr. Ez az első. Olyan, mint a fa. Elvégzi dolgát. Mindennapi munkáját. A feladatát teljesíti mindenféle szempontból. Becsületes. Talpra esett. Komolyan áll hozzá minden feladathoz. Ilyen az az ember, aki az Isten igéje szerint él. milyen a mi életünk. Ha nézik az emberek az életünket, akkor mit látnak, testvéreim? Száraz, élettelen pólyvát, vagy pedig élő, gyümölcsöző fát? Keresik-e a jelenlétünket? Vágynak-e az emberek beszélgetni velünk? De az életük végéről is szól ez az ige, és így szép, és így becsületes, és Isten mindig egyenesen elmondja a dolgokat. Mindig egyenesen. Sokszor kérdezzük ezt, hogy miért írja ezt Isten ige, hogy hogy fejezte be, vagy hogy élt. Hát azért, hogy tanuljunk. És itt az ige nagyon egyszerűen elmondja, hogy a gonosz ember útja elvész. A gonosz ember nem állhat meg az igazak gyülekezetében. Nem vágyik oda, nem tud beilleszkedni oda, nem találja meg ott a helyét, és végül az élete veszedelem, kárhozat. Az hívő emberé, az igaz emberé pedig nagyon egyszerűen tudja az Úr az igazak útját. Milyen egyszerű ez. Tudja az Úr az igazak útját. És Dánielről olvastunk, vagy nagyon keveset a Dániel életéből az imaórán. Az Úr meg tudta volna szabadítani Dánielt, hogy ne kerüljön az oroszlánok vermébe. Az Úr meg tudta volna csinálni azt is, hogy a király ne adjon ki ilyen rendeletet. Ne adja ki ezt a tilalmat. De az Úr megengedte. És Dániel bekerült az oroszlánok vermébe. De az Úr ott is vele volt. Mi sokszor nem értjük az Úr útjait. Hogy formál minket az Úr? Mi sokszor megkérdezzük azt, hogy miért, Uram? De az Úr ott van velünk. Észrevesszük? József lehet, hogy nagyon sok ilyen kérdéssel bombázta az eget. Miért ilyenek a testvéreim? Ezt érdemelem én? Hát én nem ilyen szívvel mondtam el. Én nem ilyen indulattól vagyok feléjük. Miért a kútba? Miért Egyiptomba? Miért a Potifár házába? Miért a börtönbe? Sok miért. De ő nem ennél állt meg, hanem meglátta azt a kezet, azt az urat, aki ott volt vele ezen az úton, mert ott volt. És azt olvassuk, hogy az Úr megáldotta ott Potifár házába, megáldotta a börtönbe, mert ott volt. Mert tudja az Úr az igazak útját. Ennyire ismer bennünket, ismeri az életünket, ismeri a gondolatainkat. Ő velünk van, és tudja a mi életünknek a végét. És milyen szép ez, hogy erre gondolhat a hívő ember, hogy nem fél és nem rettek, hogy mi lesz. Hát bekövetkezik, beáll a vég, hogy fogunk szembenézni. Nem, tudja az Úr az igazak útját. Tudja az Úr. A mennybe viszi az igazak útját, igazgatja a hívő embernek az ösvényét. Hát testvéreim, én nagyon kívánom azt szívemből, hogy az életünk alapja legyen az Isten igéje. Mindig ebben gyönyörködjünk, mindig ezen gondolkodjunk. Akkor az életünk olyan lesz, mint a fa. Gyümölcsöző, kedves mások előtt. És az életünk vége áldott lesz. Jutalommal teljes. Erre igyekezzünk mindnyájan. Amen.
Jézus Krisztus, megváltott engem, drága életemet hagy. Reményt élünk, akiket éltem, ő mint pásztor megtartott. Folytott szíve vágyott, mint ő teket áll.
Nagyon örülünk annak, hogy a Jóisten megsegítette Vékás testvért, és le tudott jönni ide közénk, és meghallgatjuk az ő bizonyságtevését, az ő szólását, és kívánjuk, hogy az Úr erősítse meg ebben a beszédben.
Megpróbálom lábon állva elmondani, ha nem, akkor elnézést kérek, hogy helyet foglalok, és úgy mondom el. Imádkoztam, és imádkoztunk, hétfőn beszélgettünk az előjáró testvérekkel, és egy 5 perc, 6 perc erejéig kértem, hogyha lehetséges, és Isten megengedi, mert nagyon válságos volt, hogy egyáltalán még szembenézhetek-e a testvérekkel, akkor szeretnék elköszönni a testvérektől. Úgy néz ki emberileg, hogy bármelyik pillanatban elköltözhetek az örök hazába. Erre azt mondják mások, mi is. Csak nem mindenki gondolja komolyan, mert nagyon ritkán van úgy, hogy amíg az ember egészséges, addig komolyan is, vagy elég komolyan gondolja, hogy csak ugyanúgy vagy a következő percben elköltözhetünk. Az utolsó 3 hétben többet gyengültem fizikailag, mint egész betegségem alatt, és azt kértem az Úrtól, hogy úgy, ahogy elmennek fiaink egyetemre, katonáságra, mielőtt elmennék, elvinne, hazavinne az Úr, azelőtt elköszönjek a testvérektől. Úgy, ahogy Pál apostol mondja, elköltözésem ideje elközelgedett. Hogy ez, ebből mennyi van még hátra? Ezt senki nem tudja. Minden orvostudomány túléltetett velem a Jóisten, úgyhogy nem kell csodát tegyen, csodát tett, és a legnagyobb csoda, ha a mennybe érkezek haza. Csupán szemelvényeket olvasok és nem prédikálok. Az első korintusi levélből, 15. rész, 8., 9. és 10. versének az első fele. Legutolszor pedig mindenek között, mindegy idétlennek nékem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Nagyon szép volt az élet az elmúlt 61 esztendő, de ami még szebb volt az elmúlt 43 esztendő, mióta Isten kegyelme rám talált. Azt mondhatná valaki, olyan sok minden belefért, olyan sok völgy, kudarc, aztán olyan sok gond a családba, talán itt is, ott is, amott is, Isten kegyelméből nagyon szép volt ez az élet. Azért, mert az Isten kegyelme szépé teszi az ember életét. Boldoggá teszi az ember életét. Így érkeztünk a testvérekhez ezelőtt 20 évvel, és itt is nagyon szép volt az élet. Nem azért, mert csak örömök voltak, nem azért csak, mert nevettünk, nem azért csak, mert bánatok is voltak, hanem azért, mert az Isten kegyelme szépé teszi az életét az embernek, és amikor öröme van, akkor kegyelemből van, amikor pedig bánata van, kegyelemből van. Nincs más titok. És hála Istennek, nem azért mondom, és ez nem egy halotti beszéd nem egy megszorított embernek a beszéde, hanem egy felszabadított embernek a beszéde. Amikor a bánatban, a megpróbáltatásokban is kegyelemből veszed. Kegyelem, hogy ez is ért, kegyelem. Hogy örömért, az is kegyelem. Hogy bánatért, az is kegyelem, ha kegyelemből érünk. Ezért nagy hálával nem is tudom elmondani, milyen hálával tartozok a jó Istennek, hogy ilyen szép volt az Istennel élni és járni. Ezt még megszépítették a szatmári testvérek és a környékbeli testvérek. Köszönöm az Úr Jézusnak, hogy itt szolgálhattunk a testvérek között, és köszönöm a testvéreknek mindent, amit értünk velünk az Úr dicsőségére próbáltak tenni. Teljes békesség van a lelkemben, nem azért, mert jobb vagyok, mint más, hanem kegyelemből kaptam ezt. Kegyelemből kaptam ezt. Nincsen a szívemben semmi sértődés, semmi botránkozás. Jézus Krisztus kegyelme és Jézus Krisztus vére teljesen megtisztított, teljesen eltörölte, és boldogan nézek a jövőbe. És boldogan nézek minden egyes testvére és kedves jelenlevőre, aki itt van az Úr házába. Áldja meg az Úr a testvéreket. És még egyszer, mindenkinek mindent az Úr Jézus nevébe, a kegyelem által nagyon szépen köszönök. Ha valakinek problémája, lelkiismeret, furdalása lenne, és szeretne velem imádkozni, nyugodtan lehet, még azt szeretném elmondani. Egyik vasárnap Szűcs testvér kijelentette, hogy nem alkalmas a látogatás. Székelyföldről az testvéreim telefonáltak, hogy Kolozsváron nem tudtam ennyire se beszélni, teljesen elment a hangom, hogy meglátogatnak. Szépen elmondattam a feleségemmel, hogy nem nagyon alkalmas most. És aztán kaptam egy figyelmeztetést az Úrtól, és azt mondta az Úr nekem, ha nem a humánus beteglátogatást, vagy nem az átlag keresztény beteglátogatást követed, hanem engem, aki meghaltam, érted a Golgotán, akkor hozzád mindenkinek joga van az utolsó leheletedik. Mindenkinek. Most pedig azt mondom a testvéreknek is. Ha csak bekukkantnak, esetleg nem tudok már beszélni, mert megtörténhetik, hogy olyan állapotba is átvisz az útra, óra, amikor már nem tudom felfogni, hogy ki lesz bent a szobába. Mindenkinek az utolsó leheletemig joga van hozzám. Köszönök szépen mindent a testvéreknek az Úr Jézus drága nevében. Családunk itt marad a gyülekezetbe, kicsit jele annak, hogy nagy szeretettel fogadták a testvéreket, a testvérek, és nem kívánkoznak el innen, ugyanis hova mennének, amikor ma a munkahely probléma is kérdéses. Ha Isten még kegyelmet ad, és lesz kinek, akkor a jövő hónaptól nyugdíjas lennék. Nem nagyon remélem azt, hogy lesz kinek ezt adják, de ha Isten megteheti ezt is, és még azt is, hogy megláthatjuk egymást is. Még azt is megteheti Isten, hogyha testvérek méltatnak arra, prédikálja. De én úgy érzem, hogy nekem el kell köszönjek, el kell nem, el szabad menjek. Boldog vagyok, mert az Úr megváltott engem. Boldog vagyok, mert ehhez a gyülekezethez tartozhattam. Boldog vagyok, mert Isten minden elvett a szívemből, ami megakadályozna, hogy belépjek az ő kegyelméből, az ő irgalmából, az Jézus Krisztus megmosó véréből, az örök kapukon a városba. Egy kérésem lenne testvérekhez. Az Úr Jézus azt imádkozta, mikor a halálra és az utolsó órára készült: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de mindazáltal ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. Ő az Úr Jézus, akiben semmi sömörgés bűn nem találhatott. Olyan jó volt, és ezt még engedjék meg, újból és újból, a 43 év alatt megfürödni az Isten kegyelmébe, megmosatni a drága Jézus vérébe, új üzeneteket kapni a Bibliából, és üzenettel állni a kedves testvérek elé, és a vágyakozók elé. Több igét is olvastam volna, de nem teszem, lejárt az időm, még csak annyit Pál apostol az efézusiaktól, mikor búcsúzott el, azt mondja: mindenkinek vérétől szabad vagyok, mert nem vonakodtam az Isten teljes akaratát hirdetni nektek házanként és nyilvánosan is. Eltávozásom után támadnak emberek köztetek, akik fonák dolgokat tanítanak, és jönnek tévtanítók is. De én ajánlok titeket az Isten kegyelmének drága oltalmába. Köszönök szépet mindent. Ne lepődjetek meg, hogy nem sírok. A mennybe menni nem sírás, hanem öröm kérdése. A mennybe menni nem sírás, hanem boldogság kérdése. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Az Úr Jézus áldjon meg minden kedves jelenlevőt, a legkisebb gyermektől a legidősebb drága jelenlevőit. Amen. Én ennyit kértem a testvérektől. Megengedték. Nem gondoltam, hogy még itt marasztalnak egy néhány percig. Nem is kívántam, a testvérek jó szó.
Nehéz ilyenkor szavakat találni. Én volt, hogy már búcsúztam gyülekezettől. De talán az nem volt ilyen nehéz. Azt szeretném mondani, kedves Vékás testvér, hogy nem örülünk annak, hogy ilyen betegségbe jutott, és ilyen állapotba tudta ezt elmondani. De mégis, amit ezután mondunk, szeretnénk, hogyha egy nagy köszönöm lenne Istennek elsősorban. A Mózes könyvéből szeretnék olvasni néhány ige verset. Ami biztatás lenne ez Vékás testvérnek, meg mindnyájunknak. Mózes 5. könyvének 33. részéből 25-ös, 26-os és 27-es vers. Amikor Mózes úgymond búcsúzik, akkor ő nagyon sok szép üdvözletet, áldást, kívánást mond, és ezekből szeretnénk, hogy Vékás testvér is megtapasztaljon. Biztos, hogy ezeket átélte. Életeden át tartson erőd. Nincsen olyan, mint a Jesurun Istene. Az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Nagyon fiatal szolgálattevő voltam, nem tudom hány évvel ezelőtt, egy 100 éves jubileum volt Bihar püspökibe, és engem is bevettek abba a körbe, ahol a szolgálattevők beszélték meg a programot, a ünnepi programot, és ott volt Vékás testvér is, ő hirdette az ígét, és még mások is. És emlékszem arra az erőre, ami már akkor ott volt az ige hirdetésben, a szolgálatában, amikor a 100. Zsoltárból szólt a 100 éves jubileumon. Vékás testvér, kívánjuk, hogy ez az erő tartson. És köszönjük, hogy ezt az erőt, amit az Úrtól kapott, az Úrért végzett szolgálatban fejtette ki. Itt a Szatmár Németi gyülekezetben is. Az ige hirdetésben, a lelki gondozásban, meg mindenben, amiben szolgált. Nem akarom nyújtani a szót, de Istenért nagyon hálásak vagyunk. Istennek nagyon hálásak vagyunk, hogy az Úr megerősítette Vékás testvét ebben a szolgálatban. És kívánom, hogy ez az erő tartson mindvégig. Lehet, hogy most már ez az erő másképpen nyilvánul meg. Több türelemre van szükség a betegség elhordozására. Többet kell a családdal lenni, beszélgetni, ilyen most a körülmény. Az imádságban, a csendes kamrában, az ágyban elmondott imádság féleképpen így fejti ki a szolgálatot és az erőt, és ez nekünk mindig nagyon jól fog. Fiatalabb szolgatársaknak, testvéreknek a gyülekezetben. Kívánjuk, hogy mindvégig tartson ez az erő. És ha már ez az erő nem lesz, akkor azt mondja Isten igéje, hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Hadd tudja Vékás testvér ezt megtapasztalni, hogyha a kórházban már nem tudtak úgymond segíteni, de hajlék az Isten, és ő tud segíteni. Ő tud megjutalmazni, ő tud megerősíteni. Kívánjuk, hogy ez így legyen, és köszönjük szépen, amit az Úrért és amit a gyülekezetért végzett. Az Úr áldja meg Vékás testvér. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután pedig Lenci testvér fog szólni.
Egy néhány ige verset szeretnék felolvasni. Zsoltárok könyvéből a 73. Zsoltár, 23. verstől olvasom egészen a 26. versig. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mind örökké. Még egy ige verset szeretnék felolvasni a Jelenések könyvéből. Jelenések könyve 2. rész, a 10. vers. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ime a sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. És lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Hát az Úr Jézus Krisztus drága nevében köszöntjük kedves testvérünket, Vékás testvért, de nem csak őt, hanem a kedves családját is, feleségét és a gyermekeket. És meggyőződésünk az, hogy mi bennük és általuk itt ebben a közösségben óriási nagy áldást kaptunk Istentől. Úgy hiszem, hogy ezt mindannyian tapasztaltuk az évek során, 20 éve, amikor ugye eljöttek hozzánk, és valóban úgy fogadtuk őket, mint ahogy mondja Pál apostol, úgy fogadtatok, mint az Isten angyalát, mint Jézus Krisztust. Így folytatja Pál apostol ezt az igeverset. És valóban visszaemlékszem azokra az időkre, emberekre, akikkel szóba álltam, akik velem is szóba álltak, és valóban úgy fogadtuk, mint Isten angyalát. Tudjuk, hogy az angyal azt jelenti, hogy küldött. Az Isten küldötte. És az évek során ezt megtapasztaltuk, hogy az Isten küldötte van közöttünk, volt közöttünk Vékás testvér. És köszönjük azt, hogy általa nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen az Úr megszólított bennünket. Köszönjük azt, hogy nem kímélte az ő személyét, hanem vállalta az igei igazságot. Még akkor is, hogyha nekem, vagy valakinek ez nem mindig tetszett. Emlékszem rá több alkalommal, amikor Vékás testvér azt mondta nekem, szeretnék beszélgetni egy kicsit veled. És elmondta azokat a dolgokat, amiket nem lát helyesnek az életemben. És volt alkalom, amikor én is azt mondtam, szeretnék Vékás testvérrel beszélgetni. És leültem beszélgetni vele, feljegyeztem a pontokat, amit meg akarok neki mondani. És testvérek, tudjátok, amíg mondtam, az Úr lelke azt kérdi tőlem, kicsoda vagy te, hol állsz te, hogy kérdőre vonod a te testvéredet. Álljatok a mérlegre, ő is és te is, hadd lássuk, hogy ki mennyit nyom a mérlegen. Áldott volt együtt imádkozni, az Úr előtt állni, és az Úr Jézus Krisztus drága nevében köszönjük azokat a könnyeket, ami ezért a gyülekezetért hulladtak, Vékás testvér, a felesége és a családja. Tudom, hogy, és tudjuk, nem a magam nevében szeretnék beszélni, tudjuk, hogy azért tettétek, azért tették mindezt, hogy az Isten népe maradjon meg a keskeny úton. Maradjon meg az Isten vonalán. Maradjon meg az Úrhoz hűségesen. Köszönjük, hogy ezt vállalták a mi testvéreink. Köszönjük azt is, hogy az Isten igéjét világosan és egyenesen hirdette közöttünk Vékás testvér. És vállalta azt, hogy egyedül Istennek adja dicsőséget. Vállalta azt, hogy ne az emberek személyére nézzen, hanem mit mond az Isten, mit mond az Úr. Mi az Isten akarata? Mi az Isten üzenete? Mi tudjuk azt, hogy az az Úr, aki elhívott bennünket, és aki elhívta ezt a közösséget, neki van hatalma, aki eddig megtartott, hogy ezután is megtartson bennünket. És ahogy olvastam a Jelenések könyvében, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Az Úr úgy látta jónak, hogy szenvedést engedjen Vékás testvérnek az életébe. De olyan jó, hogy ez a szenvedés nem tart örökké. Azt mondja János, hogy lesz 10 napig való nyomorúságtok. Meg van határozva, hogy meddig lesz a szenvedés. Ez nem tart örökké. Ennek lesz vége. De ugyanakkor olyan csodálatos, hogy az az ország, amit Isten készített az ő szolgáinak, az ő gyermekeinek, annak az örömnek, annak soha nem lesz vége. Kívánjuk azt, hogy az Úr minden nap adjon erőt a testvéreknek a próbában, a nehézségben. Kívánjuk azt, hogy az Úr áldja meg a testvéreket, és úgy, ahogy Vékás testvér, úgy, ahogy Szücs testvér említette, hadd mondjunk az egész gyülekezet egy nagy köszönömöt az Úrnak a testvérekért, a szolgálatukért, az életükért, hogy vállaltak bennünket, és együtt szolgálhattuk az Urat. Mondom azt, és mondjuk azt, hogy áldott évek voltak. Áldott alkalmak voltak, áldott percek voltak az Úr Jézus jelenlétébe együtt lenni. Mindenért az Úré a dicsőség. Nem tudjuk, hogy az Úr még mennyi időt ad testvérünknek ezen a földön. De az a kívánságunk, és szeretném megfogalmazni, illetve újból említeni az igét, légy hű, mint halálig. És néked adom az életnek koronáját. Az Úr segítse erre Vékás testvért és kedves családját. Légy hű, mint halálig, és a tied lesz az élet koronája. Amen.
Gondolom, hogy elfelejtették a testvérek azt mondani, hogy az Úr szolgáját ismerték meg, aki tökéletlen volt, és úgy gondolom, hogy oda tartozik, hogy utoljára mindegy idétlennek nekem is megjelent. Én nem kellett volna az Isten népe közé tartozzak. Én nem kellett volna az Isten szolgái közé tartozzak. De Isten az ő nagy kegyelméből méltatott erre. Az enyém az orcám pirulása. Az övé a dicsőség. Az övé a dicsőség. Ezért szép az élet. Úgyhogy, hogy egy percig se felejtsük el, és én főleg ne felejtsem el, hogy ez mind kegyelemből van, és ezért jár az Úrnak a dicsőség egyedül, és ezért munkálkodik a Szentlélek minden embernek az életében, hogy boldog legyen. Milyen hívő az, aki egész életét morrogva tölti el.
Szólnék néhány szót a fiatalok nevébe. Két dolog jutott eszembe először. Az egyik az, hogy én túl hamar elérzékenyülök, és ez így is lett. A másik dolog pedig egy emlékkép volt. Már 7 éve történt, a Hargitán táboroztunk, és csütörtök este nagyon sokan maradtunk vissza imádkozni. Együtt imádkoztunk, sírtunk, letettük a bűneinket, és amikor végeztünk ezzel, felálltunk, oda jött hozzám Vékás testvérnő is, majd Vékás testvér is, és azt mondták nekem, hogy meg nem tudom már biztosan szó szerint idézni, de valahogy így hangzott. Végre te is döntöttél. Olyan sokat imádkoztunk ezért. Ezt azért mondtam el a gyülekezet előtt, mert biztos vagyok abban, hogy nem csak értem tették ezt, hanem mindenkiért, aki ebbe a gyülekezetbe járt, az ifjúságba, és nem csak. Szeretnénk megköszönni Vékás testvérnek is, és Vékás testvérnőnek is az együtt eltöltött gyerekórákat, tini órákat, ifjú órákat, táborozásokat, a személyes beszélgetéseket, az értünk mondott imákat, egy szóval mindent. Van egy kis kedves ifjúsági ének, amit mindig, mikor együtt énekeltünk, akkor Vékás testvér különös örömmel énekelte az utolsó sorát, és meg is jegyezte, hogy mennyire kedves ez neki. Ezt fogjuk elénekelni mindjárt, és kérjük a gyülekezetet is, hogy segítsenek. Úgy hangzik ez az éneksor, hogy koldus voltam, királyá lettem. De előtte még szeretnék felolvasni 3 igeverset. Mindegyik ismert igevers, de mindig nagyon aktuálisak. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot.
Kívánom, hogy elénekeljük. Több is volt. Elnémul egyszer énekem, a húr elpattan, s jön az éj. A másik pedig, Ha földi szenvedés munka után áttérek kebledre, mennyi, atyám. És úgy gondoltam, hogy most nem temetés van. De majd, ha Jézus vére érdemében mind látjuk eltörölve minden bűneink, most a dicsőítés ideje van. Most a dicsőítés ideje van. Még annyit elfelejtettem mondani, nagyon lényeges, ha mégis emberi eset, nem az ige kapcsán, mert az igét nem szavazzuk, az igért nem kérünk bocsánatot, de emberiesen valakit megbántott. Én nem tudok róla, hogy nekem a testvérek keresztbe tettek volna valaki személyesen. Én nem tudok erről. De ha én tettem volna, és nem tudok róla, kérném szeretettel a kedves testvérek bocsánatot. Köszönöm szépen. Én...
Majd, ha Jézus ére érdemében mi, látjuk őt ki eltörölte bűneink. Majd, ha mind fehér ruhába öltözünk, oly boldogok leszünk. Jézus, látjuk halleluja, Jézus, látjuk halleluja.
Családjával együtt elhoztak közénk, és őket felhasználtad, eszközeit voltak az elmúlt 20 évben. Köszönjük mindazt a szántást, ugrattörést, mindazt a magvetést, és mindazt az aratást, amit rajta keresztül végeztél el. Köszönjük, hogy hűséges volt hozzád az evangélium hirdetéséhez, és az magosztás nélkül tudta hirdetni körünkben, és kint az evangelizációs alkalmakon. Köszönjük, hogy az elmúlt 20 évben olyan sokan meghallhatták rajta keresztül az üdvösségre hívó szót, és köszönjük mindazokat, akik szolgálatukon keresztül juthattak üdvösségre. Urunk, legyen a tiéd a dicsőség mindenért, mindezért. azt is szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt 20 évben megőrizted gyülekezetünket is. Megőrizted a tértanításoktól, szakadástól és különösebb gondoktól megőriztél bennünket. Sőt, inkább növekedést adtál számban és minőségben is. Köszönjük, hogy ez elmúlt időszakban megnyitottad a roma testvérek felé és a missziós mezőt. Tied legyen a dicsőség azért is, hogy szép gyülekezeteink vannak Ákoson, Teremen és Homokon is. Kérünk Té testvéreinket is. Még annyit hadd mondjunk el, úr, el a mi hálánkat. És amikor a gyöngykapuk megnyilannak Vékás testvér előtt, vagy talán épp előttünk hamarabb, emelt fővel, Jézus vére érdemében tudjunk mindannyian győztesen átkozni. Amen.
Amen.
Hatalmas Isten, áldott, irgalmas, kegyelmes, igazságos, mennyei édesatyánk. Köszönöm, hogy elhoztad ezt az alkalmat, amikor reményeim felett szembenézhettem kedves testvéreimmel, barátaimmal, és újból drága emlékeket kavartál fel a szívemben, és köszönöm, hogy újból mérlegre állítottál, és köszönöm, hogy újból azt mondhatom, a tiéd a dicsőség, nekem orcám pirulás. Őrizzél meg, Uram, és ha van valami benne, szabadítsál meg, ha egy csepp dicsőséget akarok magamnak. Tudom, hogy ezeket olyan körülmények között mondom el, ami ritkán adatik meg embereknek, hogy egy nagy népes gyülekezet előtt mondja el, és nem csak fal felé fordulva a beteg ágyon. Uram, hálát adok a sokszori megbocsátásért, a sokszori megszentelésért, a Szentlélek kitöltetéséért, a sokszori dorgálásért, a sokszori felszabadításért, hálát adok a testvérek figyelmeztetéséért, úgy, ahogy egyik és másik is tudta tenni, tellett tőle, vagy amennyi kegyelmet elfogadott tőle. Mindenkiért, mindenkor hálás a szívem. Atyám, a te kezedbe ajánlom újból az életem. Csak te tudod, hogy milyen harcok és milyen fájdalmak várnak rám a következőkben, és hogy ez hosszú lesz-e, vagy egész rövid, vagy egyáltalán nem lesznek fájdalmak, csak elaltasz és Jézus ölébe pihenhetem ki fáradalmaimat. Ez a te jó belátásod szerint történjék meg, úgy, ahogy ezt idáig is tetted. Uram, arra kérlek, hogy őrizzél meg a ravasz támadásaitól az ördög. Tudom, hogy az utolsó percekig, pillanatig nem mond le a tiédről. Hogyha lehet, elejtse. Ennek tudatába vagyok, és még kapaszkodni se tudok eléggé, ha te nem fogsz drága karjaidban, és nem őrizel drága véred alatt, és nem uralod a Szentlélek által a szívemet. Köszönöm, hogy rád bízhatom életemet, családunk életét és a gyülekezeteket az országnak ebben a részében. Köszönöm azt a sok kegyelmet, szeretetet, amit tapasztaltam az egész Kárpát-medencébe. Valahol megjelentem, mindig úgy fogadtak, mint Isten angyalát, pedig tudták, hogy gyarló ember vagyok. Mégis oda hívtak, hogy szóljak rólad nekik. Uram, ezt az alkalmat sem érdemlem, és nem is nekem jár, hanem neked járt a tisztelet és a hódolat. Köszönöm, hogy megtiszteltél, ha nehéz is kimondani, az utóbbi évek betegségeivel, amit nem tapasztalhattam volna meg nálad nélkül, és ha bele nem viszel ebbe, vagy bele nem engedsz, vagy nem engeded meg a betegségnek, hogy ezáltal is növelj engem. Uram, ha egy embert, egy orvost, professzort, beteget, hajléktalant, vagy valakit érintett az ige, az alatt, az ide alatt, amit szenvedtem, megérte, Uram, ha egy ember a mennybe kerül az én rákom miatt. Mindenért tiéd legyen a dicsőség. Tartsd meg népedet, tartsd meg gyülekezetünk lelkipásztorát és elöljáróit, tartsd meg a gyermekeket, a fiatalokat, és adj újjászületéseket, ne csak ide-oda való térégetéseket, hogy mindenki megtapasztalja a nehéz órákban, hogy Jézus vére, Jézus kegyelme, Jézus szeretete, ami számít, a többi pedig kár is szemét. Köszönöm, hogy meghallgattál, legyen áldva te szent neved. Amen.